Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Az adás alatt, de szerintem az adás után is, vagy nekem teljesen mindegy igazán, amikor, de lehet hívni bennünket 061-374-0904-en. Tehát ha van valakinek valami kérdése, akár engem is felhívhat a katekézéssel kapcsolatban. Tehát beszéltünk a kinyilatkoztásról, a kinyilatkoztás lehetőségéről, feltételeiről, és elmondtam az előzőekben, hogy a kinyilatkoztás két módon adatott át számunkra, az egyik a szent hagyomány, a másik a szentírás. Beszéltem igen hosszan és részletesen arról, miért a szent hagyomány az elsődleges, és nem a szentírás. Ami nem azt jelenti, hogy a szentírásnak ne lenne ugyanolyan tekintélye, de logikailag az elsődlegessége, sőt, hát létrendjében is a szent hagyománynak van, mert a szent hagyomány előbb volt, a szent hagyományban fogalmazódik meg a szentírás, íródik le a szentírás, a szent hagyomány őrzi, adja tovább és magyarázza, védi, magyarázza a szentírást. Annak az értelmét látjuk azt, testvérek, hogy rengetegféle szekta, felekezet, történelmi egyház, Józsi bácsi a fatelepről neki lát és magyarázza a szentírást, és azt mondjuk, hogy hát jó, de az ég szerelmére, hát valakinek csak kell, hogy legyen egy autentikus, hiteles magyarázata, hát ezt biztosítja a szent hagyomány. A szent hagyománynak az elhagyása, a szentírást magyarázat, tekintély, biztonság, értelmezési biztonság nélkül hagyja. A szentírás azt lehet mondani, hogy azt a támaszt, azt a karót veszíti el, amellyel megmarad a tiszta értelme. Ezt láthatjuk a különböző nem katolikus egyházaknál, egyházi közösségeknél, bocsánatot kérek, ahol az értelmezés az ki van szolgáltatva az egyéni jókedvnek, szeszélynek, vagy rögeszmerendszereknek. Vagy egyszerűen nem is tudja, hogy bizonyos dolgot hogyan értelmezzen, nem mond róla véleményt, azt mondja, hogy mindenkinek a saját szabad akaratán vagy gondolatain múlik. Hát mi nem így vagyunk, nekünk van egy tanításunk, nekünk van egy szent hagyományunk, amelyben él a krisztusi élet, az egyházi élet, és az mindig több, mint ami a szentírásban benne van, nem lehet azzal szemben, de nem feltétlenül van benne, főleg nem direkt módon. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy van a szent hagyomány, és a szent hagyománynak az elmúlt alkalommal elkezdtem elmondani a forrásait. Hol találjuk meg a szent hagyománynak a tartalmát? Mit tudunk az Anya Szent Egyház életéről? Ha tetszik, akkor Jézus korától fogva, aztán az apostoli kortól fogva az ősegyház egész korán át az egyház felszabadulása után nyugaton, hogyan éljük a hitünket különböző helyzetekben, mi volt az, ami változhatott, és mi az, ami nem változhatott. Az első volt a hitvallások, a hitvallásoknak a tartalma, amelyek megfogalmaznak, hangsúlyozott, hogy már a Szentírásban is vannak hitvallások, lásd, maga az a kifejezés, hogy Krisztus Jézus, vagy Jézus Krisztus. Hát nem Jézus a Krisztus, hanem Jézus Krisztus. Megszoktuk, hogy ez a mi úrunk neve. De igazából ez azt jelenti, hogy a názáreti Jézus, a Krisztus, a felkent, a Mashiach, az Úrnak, Istennek a felkentje, aki pap, király és proféta, akiben egyesül a három, ő az, akit elküldött az Úr megváltásunkra, a kinyilatkoztás teljességét elhozni. Tehát ez rögtön egy hitvallás. Aztán pedig Szent Pál leveleiben megfogalmazódnak hitvallások, egy doxológia, dicsőítő mondás is, egy hitvallás, mert megvarja Krisztust úrnak, királynak, Istennek, a üdvözítőnek, megváltónak, stb. Tehát a hitvallások nagyon fontosak, ugye ezek közül a két nagy hitvallás, van több is, de a két nagy, amit hát minden katolikusnak illik, illetve kell tudnia, az apostoli hitvallás, illetve az úgynevezett nícia-konstantinápolyi hitvallás. Az apostoli hitvallást szó szerint az apostolokra vezetjük vissza, 12 ágra osztjuk, és ez szerint a 12 ág szerint tartottuk hagyományosan a katekéziseket, illetve íródtak le a katekizmusok. Tehát a 12 ágba rendeztük a hitnek a nagy dogmatikus tartalmait, ezen túl vannak aztán a morális tanításnak a feladatai, a témái, amelyeket pedig a 10 parancsolat köré szoktunk rendezni, illetve a 10 parancsolaton túl még a hit, remény, szeretet, isteni erényei köré. Ezek ilyen szép, hagyományos dolgok, amik nagyon-nagyon logikusan kikristályosodtak a hagyományban. Tehát ez a hitvallások. Még amit érdemes, igen, tehát az apostoli hitvallásról ezt elmondtam, a nícia-konstantinápolyi hitvallásról annyit nagyon fontos azért látni, vagy érdemes látni, hogy a níciai zsinaton, a 325-ös első egyetemes níciai zsinaton hozták létre ezt a hitvallást az atyák, fogadták el ezt a hitvallást a zsinati atyák, azután pedig ez a hitvallás amennyire látjuk fejlődött, és valahol 354-ben ez a hitvallás megvan már. Azonban úgymond zsinati hitvallássá és meghatározó hitvallássá akkor válik, amikor a 381-es második egyetemes első konstantinápolyi zsinaton az atyák elfogadják, mint a zsinat hitvallását. Ez aztán a későbbiek folyamán, a 8. században kiegészül a szerzetesek imádságában azzal a bizonyos kifejezéssel, hogy a filioque és az atyától, tehát a Szentlélekkel kapcsolatban az Anya Szent Egyház vallja, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik. Az atyától és a fiútól. A konstantinápolyi hitvallásban ez nem volt benne, a fiútól kifejezés. Csak az, hogy az atyától származik. A fiútól beleilleszti a szerzetesek imádsága, és aztán majd a 9. századtól Rómában is elfogadják, bevetté válik a hiszekegynek, a konstantinápolyi, nícia konstantinápolyi hiszekegynek az ilyen imádkozása kiegészülve a és a fiútól kifejezéssel, vagyis latinul a filioque. Ebből nagy vita származik, amennyire tudom, mind a mai napig a keletiekkel, akik nem fogadják el, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, és úgy tartják, hogy jogosulatlan a beillesztése ennek a kifejezésnek. Itt talán érdemes elmondani azt, ami nagyon érdekes és fontos dolog, hogy akkor, amikor majd a 14. században a görögök elkezdik keresni az uniót Rómával, hát már a 13. században is, de különösen a 14. században, és aztán a 15. században, elkezdik keresni az uniót nyugattal, Rómával, az újra egyesülést, mert segítséget remélnek a muszlim hódítás ellen. Akkor diplomatákat küldtek nyugatra, és ezek a diplomaták, hát nagyon intelligens, művelt emberek voltak, és felfedezték azt, hogy különösen is Aquinoi Szent Tamásnál, Szumában, a Szentháromság tannak mind a nyugati, mind a keleti változata teljes harmóniában van kifejtve. És ezt megpróbálták népszerűsíteni keleten, hogy kelet lássa, a keleten is lássák be, hogy a nyugat nem eretnek ezzel a kifejezéssel, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, egy egészebb, kerekebb, teljesebb teológiai megfontoláson belül ezt nagyon jól meg lehet érteni, de ekkor már túl késő volt, nem tudták ezt már elterjeszteni, a keleti egyház ekkor már úgy volt, ahogy ezt talán az egyik konstantinápolyi pátriárka kifejezte, hogy inkább lássam a Hagia Szofián a lófarkas zászlót, mintsem a pápai tiarát. Tehát inkább bukjon minden, mintsem, hogy visszamenjünk Rómához, és egyszerűen nem lehetett már józan paraszt ésszel érvelni. Tehát ez a dolog, ez kudarcba fulladt. Na, ez egy pici történelem a nícea konstantinápolyi hitvallással kapcsolatban. Ennyit a hitvallásokról. Van több hitvallás is, legutóbb megszületett például hatodik Pál hitvallása. Ezek nem olyanok, amiket kívülről megtanulunk. Ezek egy-egy korban, egy-egy problematikával kapcsolatban születnek meg, egészülnek ki, és aztán valahol egy érdekes kortörténeti, vagy hittörténeti dokumentumá válnak, ami megint csak tanúsítja, hogy az anyaszentélyház ekkor vagy akkor hogyan válaszolt egy bizonyos kihívásra, hogyan fogalmazta meg a pápa a hitet egy bizonyos környezetben. Tehát ezek fontos dolgok, de számunkra a két meghatározó hitvallás, tehát még egyszer az apostoli hitvallás, amit az apostolokra vezetünk vissza, és a nícea konstantinápolyi hitvallás, amely a 325-ös, illetve a 381-es zsinatokra megy vissza. A következő dolog a tévedhetetlen egyházi definíciók. Ezzel kapcsolatban, hát nézzük, mik ezek a tévedhetetlen definíciók. Elmondtuk, tehát azt hiszem múltkor már vettük ezt, hogy a zsinatok, egyetemes zsinatoknak a hiteles tanításai. Miért mondjuk azt, hogy hiteles tanítások? Azért, mert egy egyetemes zsinat valamit leírt, kimondott, stb. Attól az még nem lett hiteles tanítás. Azt a pápának el kellett fogadnia. Lásd például a 381-es, az épp az előbb említett zsinaton volt olyan tanítás, volt olyan rendelkezés, amit a pápa nem fogadott el. És az nem lett az anyaszentegyháznak a tanítása. És a későbbi zsinatokon is ez nagyon-nagyon fontos volt, és marad mindörökké, hogy legvégső soron a pápa az, aki rárakja a tévedhetetlenség, a végleges meghatározottság pecsétjét egy-egy tanításra. Ha a pápa ezt nem rakta rá, akkor az nincs rajta. Ennyi. Tehát akkor az esetleg kegyes vélemény, vagy már eretnek gyanús, vagy kifejezetten el lesz vetve, de az nem az anyaszentélyház tanítása. Hivatalos, megváltoztathatatlan tanítása. Ezért nagyon fontos hangsúlyozni ezt a fogalmat, hogy dogma, hogy az mit jelent a dogma. Na, menjünk, az majd később lesz az is, bejőhíváson. A jó. Hallhatom?
Halló? Igen?
Ja, bocsánat, ezt föl kell vegyem. Igen, tessék parancsolni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Én sok mindent szoktam keresgélni a neten, és többek között azt is, hogy melyik vallásnál van még Jézus megemlítve, és a hindu vallást találtam meg. Ezzel érdemes foglalkozni, vagy...
Nézze, azt mondom, hogy hát tulajdonképpen túlságosan nem érdemes foglalkozni vele itt Magyarországon különösen is. Tehát, hogyha én mondjuk Indiában lennék, misszionárius, akkor vagy mondjuk kegyed a kedves férjével és családjával együtt ki kéne menni diplomáciai küldetésbe, és ott kéne élnie Indiában, hát akkor jó megismerkedni a hinduizmussal és a buddhizmussal, meg annak esetleg különböző leágazásaival és mit csoportjaival. Azt lehet mondani, hogy a hinduizmus az egy nagy izé. Tehát egy borzasztóan sokféle vallási és filozófiai áramlatok összessége, valamikor még Ladocsi, hogy az hasonlította nekünk, hogy mint a gnoszticizmus. Tehát a gnoszticizmus egy olyan nagy izé, aminek van egy-két közös pontja, az áramlatoknak van egy-két közös pontja, de igazából szinte meghatározhatatlan, hogy mi is az. Éppen ezért azt mondom, hogy térjünk vissza a szent hagyományra és annak forrásaira, mert én a hinduizmusnak nem vagyok nagy szakértője, hallgattam róla előadásokat, különböző dolgokat olvastam róla, de nem igazán kell ezzel foglalkoznunk, főleg nem egy katekizmus keretében. Mi az, ami kegyedet erre indítja? Tehát csak nem találkozott valami barátnővel, vagy valami jövendőmondó emberrel, aki most éppen egy nyugatizált, amerikanizált, vagy európaizált hinduizmust akar előadni, mint ami felülmúlja Krisztust?
Nem, hanem van ez a katolikus tévé, a Bonum tévé, igen. Szoktuk grózsafüzért imádkozni az öt világ részért.
Az jó.
És hát ugye állítólag Indiába is, szóval Ázsiába is sokan meghaltak.
De mibe? Halló?
Úgyhogy szerintem azért... Ezt azért jól csinálja ez a Bonum katolikus tévé.
Hát meggyőződésem, hogy jól csinálja, persze, hogy elmondja a híreket, de hangsúlyozom, tehát ebből nem derül ki most számomra, hogy a mi úrunk Jézus Krisztushoz hogy jön ez? Tehát, hogy Krisztus neve...
Hát, hogy ott hindu.
De az nem kereszténység. Tehát itt az előző katekizmusokban, katekézisek során már nagyon hangsúlyoztam azt, hogy nagyon sokféle vallás van, öt nagy világvallást emlegetünk általában, és mi hangsúlyozottan...
De ez hasonlít a katolicusokéhez, akik szintén Jézusban hisznek.
A hinduizmus nem hasonlít a katolicizmushoz. Nem hasonlít hozzá. A hinduizmus az a legfőbb dolog talán, hogy fölötte panteista, amíg a katolicizmus az monoteista, egyetlen egy istenben hisz, amíg a hinduizmusnak és általánosságban azt lehet mondani a keleti vallásoknak, azoknak sok istenhite van. Éppen ezért a kereszténységhez, hát legjobban a kereszténységhez azt lehet mondani gyökérszerűen, a zsidóság hasonlít, gyökérszerűen,
ja, igen.
De a hinduizmus volt, ja. nem ilyen értelemben, tehát ja. Na, mindegy, térjünk vissza akkor a szent hagyományhoz, jó? Jó Isten áldja meg, tényleg őszintén feltetszik hívni engem, elmagyarázom, vagy meg rengeteg mindent meg lehet olvasni erről a témáról, de pár katekézissel ezelőtt beszéltem erről külön, biztos még máskor is föl fog ez jönni, hogy a különböző a vallásoknak a besorolása, a vallásoknak az osztályozása, és hogy mi, hogyan, milyen alapon áll közelebb, távolabb egymástól. Az például azt lehet mondani, hogy a buddhizmusnál, vagy az hinduizmusnál még az iszlám is közelebb áll hozzánk, mert az iszlám is monoteista vallás. Jó? Csak kis érdekességképpen. Tehát, hogyha most a vallás, mint vallás szemléljük tiszta filozófiai fogalmakkal, mert más nincsen, amivel tudnánk dolgozni, akkor ezt lehet mondani. Jó? Jó Isten áldja meg, köszönöm a hívást. Drága testvérek, mindörökké amen. Folytatom tehát tovább a gondolatot, tehát zsinatok, igen, tehát a pápa jóváhagyása kell ahhoz, hogy a zsinatnak, az egyetemes zsinatnak az intézkedései dokumentumai valóban a tévedhetetlenségnek a pecsétjét megkapják. Enélkül a tévedhetetlenség, enélkül a pecsét nélkül a tévedhetetlenség nincs leszögezve, tehát éppen ezért ott más tanítás is feljött, akár szöges ellentétben azzal, idővel jól lehet az egyetemes zsinatok, hát pontosan azért jöttek létre, hogy tisztázzák a hitet, éppen ezért nem igazán arról híresek, hogy a tanításuk az elhalványulna idővel, vagy valami ellenkező dolog győzedelmeskedne, de hangsúlyozott voltak köztük rendelkezések, elgondolások, amelyek elhalványultak, igen pici számban, igen pici arányban, és ez számunkra nem is fontos. Ezekre esetleg egy-egy dogmatika könyv utal a történelemben, dogmatörténelemben, érdekes megfontolások, érdekes apróságok, de nem fontos annyira. Egyébként hozzátenném azt, hogy a hiteles egyházi tanítások, tehát az egyetemes zsinatokon, illetve a nem egyetemes zsinatokon is lehetséges. A nem egyetemes zsinatok, részleges zsinatok, helyi zsinatok, amelyek hoztak egy rendelkezést, és az egész anyaszentélyház magáévá tette. Tehát, ha tetszik, akkor azt a rendelkezést idézték más helyi zsinatokon is, a pápa őszentsége is magáévá tette, és mint az egész egyház tanítását egyetemesen emlegették a tanításban, a katekézisben, a hitvédelemben, ilyen módon az egész anyaszentegyház explicite, kifejezetten magáévá tette ezeknek a nem egyetemes zsinatoknak a határozatait. Továbbá a harmadik, amit itt meg kell jegyeznünk, a pápai széknek, tehát a megnyilatkozásai, az úgynevezett ex cathedra megnyilatkozások. Nagyon fontos, hogy amikor a pápai csalatkozhatatlanság dogmájáról beszélünk, akkor 1869-70-es zsinaton mondta ki ezt az anyaszentegyház, nem volt egységes a püspökök és a bíborosok állásfoglalása az ügyben, hogy ki legyen-e mondva ez a tanítás. 9. Pius nagyon ragaszkodott hozzá, Istennek legyen hála, meg ő neki, mert ugye a 19. században elindul az, amit modernizmusnak nevezünk, aztán a 20. században folytatódik a neomodernizmussal, és bizony az egyházi tanítás, az pápai tanításnak, és egyáltalán az egyházi tanításnak a maradandóságát, tévedhetetlenségét, változhatatlanságát, azt szeretik kétségbe vonni, sőt, ez az alapvető dolog, amit kétségbe kell vonni. Miért? Mert egy teljes relativizmusba akarják taszítani a világot. Ez nem is kérdés. Tehát egyszerűen a modern liberalizmus az mindent liberalizál, ha tetszik még azt is, hogy 2 + 2 = 4. Nagyon furcsán hangzik, nagyon idiótán hangzik, de attól ez még így van. És azt lehet mondani, hogy egyetlen egy dolog az egész biztos. Az, hogyha az ember felvesz 1 millió forintot, annál mindig többet kell visszaadni. Tehát a bankok igazsága az mindig igazság marad, a pénz igazsága, a matéria igazsága, ahhoz mindig ragaszkodnak a materialisták, de a szellemnek, a léleknek, az Istennek, a szeretetnek az igazságához, ahhoz nem annyira. Na visszatérve tehát ehhez a pápai csalatkozhatatlansághoz. Tehát az 1869-70-es zsinaton mondták ki, voltak nagyon nagy ellenkezői, és szembenállások bontakoztak ki a liberális média, tehát ott elsősorban is a szabadkönyves sajtó mindent megtett, hogy ezt megakadályozza. Óriási nyomás alá helyezték az első vatikáni zsinatot, tehát 1869-70-ben, azonban mind a püspökök, mind pedig a 9. Pius pápa ragaszkodott hozzá, hogy ezt a dogmát kimondják. Ez a dogma azt jelenti, tehát a lényegét összefoglalva, hogy ha a pápa, mint hangsúlyozott, tehát nem mint Rómának a püspöke, hanem mint az egész anyaszentegyház legfőbb pásztora, az egész egyház számára végleges lefixálásként, meghatározásként kijelent valamit. Tehát kifejezetten ezekkel a feltételekkel még egyszer, tehát az mint az egész anyaszentélyház legfőbb pásztora, végleges meghatározásként azzal a szándékkal az egész egyház számára kijelent valamit, akkor az tévedhetetlen tanítás. Az megváltoztathatatlan, tévedhetetlen tanítás. Mielőtt a dogmát kimondták volna, már idéztem talán a múltkor is ezt a Szent Ágostoni mondást, Roma locuta causa finita. Tehát Szent Ágoston már a 4. század vége, 5. század elején, már így, 5. század elején, már így nyilatkozik, hogy a kérdéseket úgy oldjuk meg, hogyha valamilyen hitbeli kérdés vitájáról van szó, hogy ha Róma nyilatkozott, Róma locuta, Róma szólt, causa finita, az ügyben van fejezve. Tehát a pápának a megnyilatkozása az, ami a legvégső pecsét, és itt a pápai kinyilatkoztással kapcsolatban, amikor beszélünk, azt mondjuk, hogy a pápa egy személyben a püspök beleegyezése nélkül is képes ex katedra nyilatkozni, de hangsúlyozott, tehát az, amit most a Szent Atya, mit tudom én, egy ország meglátogatásakor a nagymisében mond, az nem ex katedra tanítás. Az egy tanítás, de nem ex katedra. Tehát az nem dogmatikus, nem meghatározott, definiált dolog. Az is lehetséges, hogy egy pápa, volt rá nem egyszer példa, hogy egy pápa olyan dolgot ad elő egy prédikációban, valamiféle megnyilatkozásban, amire a teológusok fölkapják a fejüket, hogy Szent Atyám ezt ne folytassa. És aztán Szent Atya nem is folytatja. Vagy mond valamit a Szent Atya, nem dogmatikaként, és aztán az egészet elfelejtik. Tehát ez lehetséges, ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a dogmák, a lefixált dogmák, azok, amik a mérföldkövek, amik a leges-leges legalapvetőbb azonosítási pontok, ennek semki és semmi nem mondhat ellent. Maga a pápa sem. Tehát, hogyha valamit már kijelentett az Anyaszentegyház előbb, mint én vagyok, annak én nem mondhatok ellent. Se én, se püspök, se pápa, senki a világon. Mert ha egyszer meghatározta az Anyaszentegyház, akkor meg van határozva. Le van szögezve. Tudom, ez olyan magyartalan, de talán nyomatékosabb ezzel a kifejezés, hogy le van szögezve. Hát igen, azt mondom, hogy ennyi elég is ezzel a dologgal kapcsolatban egyelőre, majd még a tanításnak a dolgaira, különböző formáira még visszatérünk későbbiek folyamán. Azzal együtt, hogy hangsúlyoztam a dogmatikus tanításnak a legalapvetőbb és legfontosabb jellegét és fontosságát, erejét, azzal együtt természetesen az egyház tanításához tartoznak olyan dolgok is, amik még nem lettek dogmatikává, de a dogmatikával szoros, a dogmatikus kijelentésekkel szoros kapcsolatban állnak. Egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent ez. A 19. században ugye megszületik az evolúciós elmélet. Aztán ezt ragoznák össze-vissza, és a 20. század elején, már 19. század vége, 20. század elején is elkezdődik, hogy teológusok ezt úgymond készpénznek veszik, hogy tényleg volt evolúció, és akkor hát ha volt evolúció, akkor ugye a hominizáció, az emberé válás az egy majom törzsben történt, éppen ezért megpróbálják megmagyarázni, hogy az ember hogyan lett emberé, hogy az Isten teremtette, de mégis a testében kialakult, meg szóval hogyan is történt mindez, és elkezdik átértelmezni a dogmákat. Olyannyira, hogy elkezdik tagadni Ádámnak és Évának, mint ősapánknak és ősanyánknak a valóságos szerepét, valóságos létét, hogy ők tényleg léteztek. Ezzel együtt akkor persze át kell értelmezni a, az ősbűn tanítását, amelyről az Anyaszentiház dogmatikusan vallja, hogy a magában a nemzésben, nem a nemzés miatt, a nemzésben adatik át az újszülöttnek, ezért az áteredő bűn állapotában vagyunk már az anyaméhben, és az áteredő bűn állapotában születünk meg. Na jó, jó, de hogyha itt egy majom csoportról beszélünk, vagy valami ilyesmiről, akkor kikövette el a bűnt? Na, itt mindenféle elméletek jöttek egész addig, amíg legjobb tudomásom szerint, meg emlékezetem szerint 1990 tavaszán jelent meg az első cikk itt Magyarországon arról, hogy lehet, hogy erről már beszéltem itt a katekizmusban, a katekézis során, bocsánatot kérek, ha ismétlem magamat, hogy amerikai genetikusok szerint az ember az egy darab nőtől származik. Egyszerűen azért, mert a genetika ezt bizonyítja. Tehát, testvérek, az azért nagyon fontos dolog, hogy a dogmatika nem azért tanít valamit, mert a genetikusok bebizonyították, vagy megcáfolták. Azért tanít valamit, mert a hitünk ezt tanítja, mert az Úr Isten ezt mondta. Ez van benne a Szentírásban, a Szent Hagyományban, a dogmatikában, a szentatyáknál, akik nem tudták, hogy van genetika, biztos érdekelte volna őket, de az isteni kinyilatkoztás az nem azon múlik, hogy a természettudomány mit mond. Az isteni kinyilatkoztásnak a tanulmányozása, a teológia, a kinyilatkoztás alapelveiből indul ki. Így lett leszögezve az áteredő bűn, hogy ősapánk és ősanyánk valóban létezett, valóban vétkezett, és valóságos nemzés során adatott át minden utóduknak. És mindannyian ugyanazon ősapától és ősanyától származunk, mert különben nem adatott volna tovább az áteredő bűn. Tehát ezt mondom, hogy vannak testvérek olyan tanítások, például az áteredő bűnnek kapcsolatban is, amelyek nincsenek a szó szoros értelmében 150 oldalon dogmatizálva. De a kulcs, a legfőbb pontok dogmatizálva vannak. Le vannak szögezve, meg vannak határozva, és azoktól semmilyen elmélet vagy tudományos, áltudományos elgondolás miatt nem lehet eltérni, mert az isteni kinyilatkoztást fogjuk kétségbe vonni doktor Bubó kedvéért, aki most éppen álmodott valamit a genetikáról. Tehát ez az egész tudományi elmélet ma elképesztően zavarossá vált. Igen, vissza kell menni ami Szent Tamásunkhoz, az ő bölcsességéhez, mélységéhez, különben soha nem fogunk kikerülni abból az intellektuális válságból, amiben benne vagyunk. Tehát mit kell még itt hangsúlyozni? Igen, hát tehát azért látjuk azt, hogy a pápák a leghitelesebb tanítást akarják előadni, akkor is, amikor nem ex katedra, nem dogmatikusan nyilatkoznak, éppen ezért a megnyilatkozásaik fontosak, a enciklikák, motu propriók és egyéb formái a tanításnak, illetve a kongregációk határozatai is fontosak a különböző hittani ügyekben. Jó, hát a következő dolog a szentatyák írásai. Tehát láttuk, hogy hitvallások, láttuk, hogy a pápák, zsinatok, nem egyetemes zsinatoknak a döntései, mennyire fontosak számunkra. A következő a szentatyák írásai. Kik a szentatyák? A szentatyák, azt lehet mondani, hogy az első, nyugaton az első 6 században, akik éltek, keleten, inkább az első 8 évszázadban, akik éltek, ugye az utolsó nagy keleti egyházatja az damaszkuszi Szent János volt, és az ő írásaik meghatározóak számunkra abban az értelemben, hogy leírják az első 6 évszázad során, hogyan éltük a hitünket, hogyan értelmeztük a hitünket. Meghatározó módon ott voltak az első századokban, mondjuk az első három évszázadban, az üldöztetések idején, amikor szintén rengeteg volt az eretnekség, hogyan reagál az egyház? Mit ír róla? A legeslegfontosabbak számunkra a nagy egyházatják, az egyházatják, de még az olyanok is, mint akik később furcsa módon hát elkutyulódtak, lásd Origenész, az ő írásai is zseniálisak. Végül is nem látjuk azt, hogy hol vannak az ő határai, és azt lehet mondani, hogy teljességgel katolikus volt, miközben nem helyesen fogalmazta meg a dolgokat. Megvoltak a maga eszközei, a kora gyermeke volt. Vagy Tertullianus, aki 220 körül eltűnik a szemünk elől, és élete vége felé, hát azt lehet mondani, hogy eretnekségekbe csúszik. Azzal együtt, amiket leírt, főleg mielőtt belecsúszott az eretnekségbe, az abszolút csodálatos tanúságtétel arról, mit jelent a katolikus hitvallás. Tehát ezeknek az ősi íróknak, de hangsúlyozott különösen a szent életű íróknak, mint Szent Ágoston, Alexander és Szent Kelemen, Szent Jeromos, Szent Gergely, Szent Ambrus és a többiek, ezeknek az írásai a legeslegfontosabbak számunkra arról, hogy az Anya Szent Egyház mit tanított, hogyan tanította, hogyan értelmezte a Szentírást, hogyan magyarázta azt, illetve hát rengeteg minden volt, ami nincs benne a Szentírásban, de hittük, ünnepeltük a liturgiában, mert a Szent Hagyomány az több, mint a Szentírás. Igen, nyugaton, tehát Nagy Szent Gergely pápa 604-ben hal meg, ő az, aki lezárja az egyházatyáknak a sorát, keleten pedig 749-ben hal meg Damaszkuszi Szent János, ő az, aki lezárja az egyházatyáknak a sorát. Ők tehát a nagy egyházatyák az életszentségükkel és tanításukkal, igaz hitűségükkel kitűnnek a többiek közül. Azzal együtt a többiek is nagyon érdekesek és fontosak. Még valamit ezzel kapcsolatban, az, hogy mindjárt lejár az időm, az, hogy számukra nagyon fontosak még az eretnekek is. Miért? Mert ha más nem, akkor azt tanúsítják, hogy mi volt a vita téma. Ebben vagy abban a korban már megvolt egy bizonyos vita téma, vagyis az az egyház számára fontos volt. Azt nem lehet kétségbe vonni. Lásd, Szűz Máriáról, pápának a hatalmáról, Róma fontosságáról. Ezek már ott vita alatt állnak, támadás alatt állnak, vélemények vannak róla. Tehát láthatjuk azt, hogy ezeket nem a középkor találta ki, és nem is a késői egyházatyák, az egyház vallotta, tanította a tanítását, és ezek erről az egyházatyák írásai tanúságot tesznek. Nem a levegőbe beszélünk, nem akármit hiszünk el, hanem a legalapvetőbb dolgokat, amiket ránk hagytak az egyházatyák. Ránk hagyott az Anya Szent Egyház. Imádságban, írásban, gyakorlatban, liturgiában, ünneplésben, ha tetszik, akár még abban is, hogy na azon a napon, testvérek, dorbézolunk, mert akkor ünnepelni kell, és akkor nincsen helye semmiféle böjtölésnek, vagy szomorúságnak, ilyesminek. Tehát nagyon sokféle ilyen forrásunk van, legközelebb tovább megyünk az egyház doktorok felé. Most búcsúzom, további szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézést hallottak Juhász Gábor atyával. Mária Rádió.